Grábosznak az a különlegessége, hogy itt keveredik egymással a nyugati és a keleti kereszténység. Ugye ez a 18. század közepén épült meg, és az 1180-as években festették ki, tehát itt már a második József féle türelmes abszolutizmus korát éljük. És nagyon érdekes, ugye, hogy a császár hozzájárult ahhoz, hogy kifessék a templomot, de ragaszkodott ahhoz, hogy a katolikus ritus is megjelenjen a templomban. Úgyhogy képzel egy olyan pravoszláv templomot, amiben két festő dolgozott, egy ortodox szerb származású festő, és egy bécsi festő is dolgozott benne, és ez a bécsi festő az úgynevezett női rész, tehát a toronybejáró után eső első résznek a falára a hét karitászt festette meg, ha nagyon nagy méretű, az egész falat befedik. Ugye a hét karitász az alapvetően a katolikus vallásnak a hittételi része, ugyanakkor pedig bent maga a templom egy gyönyörű szép ortodox templom, fantasztikus, óriási és nagyon szép ikonosztázzal a 18. század végéről, a 18. század végéről, 19. század elejéről származnak a templom freskói is, és hát természetesen mindazokat a jellegzetes berendezési tárgyakat megtaláljuk itt, amelyek az ortodox templomnak a részei. Én el szoktam még mondani általában róla, hogy a Gráboczi templom a tipikus példája annak, hogy nálunk időnként mi a sorsuk a műemlékeknek. Valamikor a 70-es években volt egy nagy szélvihar, ami megbontotta a Gráboczi templomnak a tetejét.
Azóta is.
5-6 cserepet vissza kellett volna tenni, ez került volna abban az időben mondjuk néhány ezer forintba. Hát ezeket a cserepeket nem tették vissza, hogy megvárták, amíg azt hiszem 200 millióból lehetett a 80-as években helyrehozni a templomot. De mindenképpen megérte. Kérem szépen, ha látni is akarjuk, akkor jelentkezzünk be előre Krisztina nővénél. És ha megnéztük, akkor menjünk tovább Szálka felé. Szálka egy tipikus szerb falu volt, és azért érdekes, mert itt van Szálka határában Mőcsény és Szálka között a Szálkai víztározó, vagy víztároló, egy nagyon szép felduzzasztott mesterséges tavacska, nagyon gazdag halakban, úgyhogy lehet horgászni is, és nagyon szép maga a környezet, és ott fölötte már a mórágyi dombvidék tűnik fel. És akkor menjünk tovább, akár gyalogosan is kirándulhatunk tovább, hiszen ezen a területen végig visz a Dél-Dunántúli kék túra útvonala, és hát nem azt mondom, hogy Báta Apátira menjünk be, ugye Báta Apáti neve az manapság eléggé ismert a paksi atomhulladék tárolók miatt, de nem véletlenül került az is ide, hiszen a következő falu az már Mórágy, eredetileg egy sváb falu volt, és a különlegessége Mórágynak az, hogy itt található a Mórágyi rög. Ez Magyarországon a legöregebb kőzet, ami egyáltalán a felszínre kerül, vagy felszín közelében van, gondolj bele, 1 millió éves gránit található itt, ami az úgynevezett Óvariszkuszi hegységnek volt a darabja. Ez lényegében Magyarországon a Variszkuszi hegység, illetve hát még ennek az idősebb az Óvariszkuszi hegység tömbje, az mindössze két helyen bukkan a felszínre, a velencei Meleghegynél, ugye Nadap határában, és itt Mórágyon, és ez azért érdekes, mert egy hihetetlen, kemény, ősi, hát gondolj bele, 1 millió éves kőzetről van szó, és ez a kőzet egyúttal egy nagyon állandó, mozdulatlan kőzet, hiszen olyan mélyen gyökeredzik a magmás föld belsejében, hogy ugye, nem mozog.
Hogy kimegyek Mórágyra, és szembe tűnik a rög?
Nem. Nem. Végül is maga Mórágy az egy olyan környezetben található, ahol nem is látod, nehogy képzeld el, hogy nem most kérem szépen elmegyek Mórágyra, csak az a kúp, az a Mórágyi rög. Nem, a Mórágyi rög az elnevezése annak a részben erodált, lepusztult dombvidéknek, ami Mórágy körül van, de természetesen van egy geológiai feltárás, ahol ezt a gránitot meg lehet nézni.
Meg lehet tapintani, sőt,
ezt a gránitot hosszú ideig bányázták is, úgyhogy a felhagyott bányákba a meddőkhöz el lehet menni, aki szereti a geológiát és egy kicsit kutatni akar, az ott nézzen körül. És hát ugye itt is találkozunk egy szintezési jeggyel, ugye a Meleghegyben, a Velencei hegységben van az egyik szintezési ősjegy, és itt a Mórágyi rögben, ebben az állandóságot képviseli gránitban is van egy olyan szintezési jegy, amihez lényegében a magyarországi magassági értékeket viszonyítani tudják. De Mórágyon nem csak a geológia, nem csak a táj az érdekes, egyébként nagyon szép a környéke, mindenkinek csak ajánlani tudom. A szekszárdi dombvidéknek, ugye Kakast környékén van egy nagy erdősült területe, és itt Grábóc, illetve itt Mórágy környékén van a Mórágyi erdőmben, mindenképpen érdemes barangolni egy kicsit, hanem ha már itt vagyunk Mórágyon, akkor érdemes megnézni a helytörténeti gyűjteményt is.
Glöckner Jánosné, a helytörténeti gyűjtemény létrehozója beszél erről Gál Ildikónak.
Maga a helyszín is csodálatos. Az első Mórágyi hengermalom, mit lehet tudni a történetéről?
A hengermalom az 1930-as évek második felében készült el. A Glöckner és a Viant család építette, Glöckner János és Viant András jó barátok voltak, a dalkörben mindenhol együtt voltak, és ők közösen építették ezt a malmot. És amikor szépen beüzemelt és már működött, hát tulajdonképpen egy 10 évig tudták üzemeltetni, talán 12, mert 1948-ban elvették tőlük. Mivel senki sem értett a malom kezeléséhez, ezért szétszincáltak, minden elveszett. Most a múzeumban egyetlen zsáktoló kocsi van, ami még emlékeztet a malomra. Mindenféle lisztet tudott őrölni, nagyon szép nullás lisztet, grízes lisztet, amit úgy mondjuk, hogy fogós vagy félfogós lisztet, korpát, mindent. És amikor ők beüzemeltek, azzal kedveskedtek az új vevőknek, tehát akik oda mentek őröltetni, hogy mázsánként még egy kiló cukrot is ajándékoztak a családoknak. Így kezdtek ők fölfutni, és nagyon szépen dolgoztak. Úgyhogy segédekkel, mert már ketten nem bírták a munkát. Például az uramék ketten voltak testvérek, az apósom, aki építette, annak a fia, az uram a Budapestre küldte a Bánki Donátba, hogy mestervizsgát szerezzen és tudjon üzemelni, a másik fiút Bonyhádra küldte a gimnáziumba, hogy az adminisztrációt tudják végezni. Nagyon szépen üzemelt és dolgozott ez a malom.
Mikor került a helytörténeti gyűjtemény a hengermalomba?
79-ben. Tetszik tudni, egész életemben ez, hogyan mondjam, hát már tanítóskodás koromban vágyam volt, hogy legyen nekünk egy gyűjteményünk. Én mindig, ahova valahova eljutottam, a piacot és a múzeumot mindig megnéztem, és úgy gondoltam, legyen Mórágynak is. És akkor így gyűjtögettük a dolgokat. Ez a malom a TS-nek a gabona tárolója volt. Fölfújták a malomba, ugye egy méter magasak, és akkor innen osztották a nyugdíjasoknak a részt. És ugye hát az apósom öreg volt, nekem kellett lapátolni, és akkor láttam, hogy ez milyen aranyos ablakok, fagerendázat, hogy ez egy gyönyörű épület. És akkor a TS ugye nem tudta lebontatni, mert Habarcsban épültek a téglák, mert ugye elkészült egy szárító, nem kellett. Hát akkor én elmentem a főkönyvelőhöz, meg a termelőszövetkezet elnökéhez, és mondtam, hogy hát ide szeretnénk hordozni azt, amink van. És kérem, megengedték, villanyt visszakötöttek, poroltókat kaptunk, függönyre, szőnyegre kaptam pénzt. És akkor így elkezdtük berendezni ezt az épületet.
Úgy tudom, hogy a paraszti gazdálkodás eszközeit, a tradicionális fáb népviseletet és a mindennapi élet használati tárgyait is bemutatja ez a gyűjtemény. Vegyük sorra ezeket, nézzük a paraszti gazdálkodás eszközeit.
Mi a kinti, a mezőgazdasági eszköztől, a lovaskocsitól, a kettő vagy a kétváltós ekéig a vetőgi mindent összegyűjtöttünk, egész be közel az udvari eszközökig, a színeszközökig, a kamráig. Mindent begyűjtöttünk. A lucerna mag vetőig, amit a vállon el kell hegedülni a magot, vagy a gabonatisztítókat, szép gabonatisztítókat kaptunk, konkolyozót kaptunk, triört kaptunk, ami szétválogatja, nagyon szép eszközöket kaptunk. Még lovaskocsink is van.
Kedves hallgatók, a műsor további részében folytatjuk a beszélgetést.